Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött az ifjúsági Isten tiszteletének a második alkalmára, amiben a lélek gyümölcseiről lesz megint szó, ma pedig az örömről. És nagyon örülök annak, hogy látok újjátokat is, akik most éppen már tudtak jönni. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennek így híre ment. És mai alkalommal nem csak az igében lesz szó az örömről, hanem hogy hogyan tudjuk ezt mi megélni egymás között is. Ebben pedig segítségünkre lesz a kecskeméti testvérgyülekezetünkből Molnár Tamás, aki táncot fog nekünk tanítani az alkalom után. Úgyhogy mindenkinek áldott alkalmat, Isten igényére odafigyelést kívánunk.
Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy adtad ezt az estét, adtad ezt a délutánt, és összegyűjtöttél bennünket. Azért, hogy örüljünk neked, és örüljünk egymásnak. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád bármivel mehetünk, és akár örömünkben, akár bánatunkban fogadsz bennünket, és nem fordulsz el tőlünk. Köszönjük, hogy a veled való élet az örömet is jelent, és köszönjük, hogy te szeretnéd, hogy még szorosabban hozzátartozzunk. Kérünk ad, hogy ez a mai este is, ez a mai alkalom is lehetőség legyen arra, hogy hozzád közeledjünk, és mélyüljön az a kapcsolat, amit te eleve elgondoltál számunkra veled. Köszönjük, hogy adsz lehetőséget, adj nekünk készséges és nyitott szívet hozzád és egymás felé. Amen.
Én is örömmel köszöntelek titeket. Örülök, hogy így együtt lehetünk, és örülök annak, hogy azzal a reménységgel lehetünk együtt, hogy az Úr Jézus is közöttünk van. Mint tudjátok, az idei évben, vagy talán többségetek tudja, hogy az idei évben a lélek gyümölcsét tanulmányozzuk ezeken az ifjúsági istentiszteleteinken. Az első alkalommal a lélek gyümölcse ajándékai közül a szeretetet figyeltük meg, és arról gondolkoztunk, most pedig az örömről szól hozzánk Istennek az igéje. Az az ige vers, amit felolvasunk alkalomról alkalomra, a Galata levél 5. részében található, a Galata levél 5. részének a 22. és 23. verse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek gyümölcse tehát öröm. Mit gondoltok, jó dolog az öröm? Ki az, aki szerint jó dolog az öröm? Úgy látom, hogy a nagy többség azt mondja, hogy jó dolog az öröm. Milyen a legszebb öröm? Csak suttogva hallom, valaki azt mondta, hogy a kár öröm, a magyar közmondás így tartja. Jó dolog az öröm? Még egyszer kérdezem, akkor jó dolog az öröm? Általában jó dolog az öröm. Attól függ, hogy jó dolog az öröm, mitől függ? Nem ilyen egyszerű ez a kérdés. A lélek gyümölcse az öröm. Ez is hozzá tartozik, ezt írja Pál, és erre megdobban a szívünk, mert az első gondolatunk, hogy örülni jó, jó dolog örülni. De ha megvizsgáljuk előzőleg a test cselekedeteit, amit Pál apostol leír, akkor azt látjuk, hogy több olyan tevékenység is van azok között, ami az örömre irányul, amellyel az örömöt keresi, vagy legalábbis sejthetően az örömtelenséget próbálja elkerülni az, aki azt cselekszi. Úgy kezdődik ez a szakasz, az első tulajdonsága a testre, vagy az első jellemző cselekedete a testnek, a házasságtörés. A házasságtörés. Miért csalja meg valaki a párját? Reménység szerint mi ezt személyes tapasztalatból nem ismerjük, és talán nem is fogjuk megismerni, abban bízunk, hogy Isten lelke megőriz minket ettől. De talán találkoztunk olyanokkal, akik megindokolták a házasságtörést. Mert úgy érzi az illető, hogy örömtelenné vált a kapcsolatuk. Az a kapcsolat, amelytől egykor sok örömet várt, örömtelenné vált. Nem feltétlenül az azok, hogy összevesztek egymással, sokszor egyszerűen csak eltávolodtak egymástól, és már nem lelnek örömet egymásban, nem dobban meg a szívük, amikor meglátják egymást, és nem mondják azt, hogy jaj, de jó veled lenni. Csak az egykor remélt jó érzés már nem kíséri a kapcsolatot. A test második cselekedete, amit Pál apostol felsorol, a paráznaság. Azon gondolkoztam, hogy hányszor használják a szexualitásra szinonímaként azt, hogy örömszerzés. És mégis azt látjuk, hogy valaki nem éli át ennek az örömét a természetes helyén, a házasságon belül, mégsem az örömet. Miért kell máshogy keresni azt, remélni azt, amit egykor a testi kapcsolat a házasságon belül adott? Készülés közben felmentem az internetre, és megnéztem, egy keresőprogramba beírtam azt, hogy szex és öröm. És döbbenetes volt a szexualitásra szinonímaként azt, hogy örömszerzés. És mégis azt látjuk, hogy valaki nem éli át ennek az örömét a természetes helyén, a házasságon belül, mégsem az örömet. Miért kell máshogy keresni azt, remélni azt, amit egykor a testi kapcsolat a házasságon belül adott? Készülés közben felmentem az internetre, és megnéztem, egy keresőprogramba beírtam azt, hogy szex és öröm. És döbbenetes volt, az első ki tudja hány találat, az arról szólt, hogy az örömtelen kapcsolatot hogyan lehet örömtelivé formálni. Elsődlegesen az, hogy milyen technikákkal lehet újra örömtelivé egy testi kapcsolat. És az, hogy elharapózik a paráznaság, az, hogy elharapóznak a nyitott kapcsolatok, az arról árulkodik, hogy sokszor bizony a technika kevés, és aztán egy idő után azt látják, hogy kevés a partnerváltás is, nem ezen múlik. Valamiért nem ad örömet, amit Isten örömre ajándékozott nekünk. És most nem fogom végignézni az összes cselekedetét a testnek, már csak azért is, mert van olyan, aminek nincs sok köze az örömhöz, semmilyen formájában, de talán jellemző, hogy az utolsó kettő, a részegeskedés és a tobzódás. Amelyre már azt sem lehet mondani, hogy örömkeresés lenne, csupán fejvesztett menekülés az örömtelenségből, a kilátástalanságból, a levertségből, valamiféle utánpótlása, rövid lejárat utánzata az örömnek. Mi a baj az örömmel? Miért nem működik? Miért látjuk azt, hogy emberek keresik az örömöt, mindent megtesznek érte, és nem találják meg az örömet igazán? Az elmúlt napokban, tegnap meg ma az északi határ közelében szolgáltam, és amikor autóval mentem abba a táborba, ahol igét hirdettem több alkalommal is, rádiót hallgattam menet közben. És ahogy közeledtem a célom felé, de még jó sok idő hátra volt, egyszer csak egy völgyben eltűnt a rádiónak a hangja. Aztán így mentünk egyre inkább északabbra, egy idő után már nem csak egyszer-egyszer eltűnt a rádió hangja, hanem helyette valami számomra nehezen érthető szlovákadó hangja jelent meg, és felváltva időnként egymással párhuzamosan szólalt meg az, meg az, amit én szerettem volna hallgatni. Az emberi örömpróbálkozások hasonlóan tűnnek el. Egy darabig élvezetes, egy darabig érdekes, egy darabig jó érzés, amiben azt gondoljuk, hogy örömet találunk, aztán kikihagy egy-egy völgyben, a mélységekben, a nehéz helyzetekben, és végül egy olyan adó, amelynek a közelébe kerülünk, teljesen bezavar, teljesen elveszi az örömünket. Mi a megoldás? Mi a megoldás ebben a helyzetben? Sokan körülöttünk azt mondják, hogy keresni kell egy újabb társat, keresni kell egy újabb hobbit, keresni kell valami mást, vagy belemenekülnek a mámorba, utoljára talán csak a cinikus káröröm marad sokaknak, az legalább kitart, abban nincsen zavar, valakit mindig látunk magunk körül, aki szomorú, azon lehet örvendezni. Érezzük azt, hogy a körülöttünk levő világ nem nagyon érzi, hogy mi a valódi öröm. De talán mi magunk is átéljük ezeket az örömtelen periódusokat, és ezért nekünk is örömhír, hiszen a Biblia örömhírt hirdet nekünk, hogy Isten lelke örömet ad azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek. Az emberi kapcsolatok, házasságban és házasságon kívül, a szex, az alkohol, és mindaz, amitől az emberek örömöt várnak, csak az öröm illúzióját adhatják önmagukban. Isten arra adta, hogy örömet adjanak, de mégis, amikor hullámvölgyekbe érünk, mégis, amikor valami más adás bezavar, akkor eltűnnek ezeknek az örömei, vagy eltűnik ennek az öröme. Ezért fontos jól megértenünk, hogy mit ért Pál akkor, amikor azt mondja a lélek gyümölcse bemutatásakor, hogy a lélek munkájának a része az öröm. Eszembe jutott egy másik bibliai szakasz is, hadd olvassam föl most ezt is, meg majd még néhány bibliai szakaszt, amelyek az örömről szólnak. Egy olyan szakasz, ahol szintén a gyümölcsről és az örömről van szó. Jézus beszélt arról, hogy milyen gyümölcsöt teremnek azok, akikben Isten lelke munkálkodik, akik ővele közösségbe kerülnek, a János evangélium a 15. részében, és itt is az örömhöz vezet el a mi Urunknak a beszéde. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Milyen örömre hív bennünket Jézus Krisztus? Azt mondja egyrészt, hogy ez az ő öröme, Jézus öröme, másrészt, hogy ez teljes öröm. Teljes öröm. Az az öröm, amit a lélek sugároz a Jézus Krisztusban hívőknek, teljes lefedettséggel rendelkezik. Nincsenek olyan völgyek, nincsenek olyan területek, ahol valami más bezavarna, vagy elvehetné ezt az örömet. Hányan próbálják elkerülni a hullámvölgyeket, vagy minden eszközzel próbálják valamilyen módon emelni a hangulatukat, hogy ne kerüljenek örömtelen zónába. Nehogy eltűnjön az az adó, amely nekik örömöt ad. A lélek öröme teljes lefedettséggel sugároz. Minden mélységben, a legnagyobb mélységekben is, a legkilátástalanabbnak tűnő, legelzártabb völgyben is fogható a lélek öröme. De hogyan? Úgy, hogy Jézus öröme, ez a teljes öröm, az Isten jelenlétének az öröme. Azt mondja Jézus, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Jézus Krisztus Isten szeretetében él. Isten szeretete veszi őt körül. És talán nem véletlen az, hogy amikor Pál a lélek gyümölcsét megfogalmazza, akkor azzal kezdi, hogy szeretet, és ahol megvan a szeretet, ott megvan az öröm is. Ahol Isten szeretete körülveszi Jézust, és Jézusban bennünket is, hogyha Jézussal kapcsolatban vagyunk, ott az öröm töretlenül folyamatosan megvan. Jézus, és aki Jézussal együtt éli az életét, látja Isten munkáját, átéli az ő gondoskodását, visszatükrözi az ő szeretetét. És éppen ezért örül mindennek. Isten jelenléte pedig nem múlik el a Jézusban hívők életében. Erre nyitja fel a szemünket a Szentlélek. Teljes öröm, az az elveszíthetetlen öröm. Megzavarhatatlan és elveszíthetetlen öröm. Aki nem ismeri a lélek munkáját, az egyre jobban beszűkül az öröme féltésében, ha van egyáltalán öröme. Vagy ha megvan a reménye arra, hogy örömet szerezzen, örömet kapjon. Mert rettegve kerüli azokat a völgyeket, ahol elhalkul, vagy összezavarodik az ő öröme, az ő emberi öröme. A Szentlélek nélküli ember öröme nagyon erősen függ a körülményektől. És éppen ezért egy féltett, egy bizonytalan, egy nagyon könnyen elveszíthető öröm. A hívő ember öröme egészen más. Isten szeretetének a megtapasztalásától függ. És Isten szeretetét minden helyzetben megtapasztalhatjuk. A valódi kérdés az az, hogy felismerjük-e Isten szeretetét. Meglátjuk-e azt? Van-e olyan rádiónk, amely felfogja ezeket a finom rádióhullámokat? És ez a rádiókészülék Isten szent lelke, aki ráhangolódik ezekre a finom hullámokra, és megnyitja előttünk, felhangosítja számunkra Isten szeretetének a valóságát. Talán többen vagytok, akik olvastátok azt a regényt, amely eszembe jutott, úgy hívják, hogy az élet játéka. Egy kislányról szól ez a regény, egy olyan kislányról, Poliannáról, aki sokféle nehéz helyzetbe kerül, de minden helyzetben mindig örül. Az édesapja megtanította őt egy olyan játékra, hogy bármi történik vele, próbálja megkeresni abban a helyzetben, hogy minek tudna örülni. És mindig örül. Örül akkor, amikor megérkezik nevelő anyjához, aki a nagynénje egyben, egy gyönyörű, csodálatos házba, olyanban, amilyenben ő korábban soha nem lakott, és ahelyett, hogy egy szép szobát megkapna ott, felküldik őt a kopárpadlás szobába. És amikor körbenéz, egyszer csak föltűnik neki, hogy milyen gyönyörű a kilátás ebből a szobából. És örömmel újságolja, hogy milyen jó szobát kapott, mert ugyan nincsen kép a falon, de az ablakon keresztül olyan kép tárul elé, amilyet talán még soha nem látott. És amikor nem sokkal később megbüntetik őt, és nem ehet az evédlőben, a családdal, a nagynényével, hanem a konyhában kell lennie, akkor lelkendezik, hogy együtt lehet a cselédlányjal. És folytatódik ugyanígy a történet, hogy mindig valaminek tud örülni. Jézus Krisztus megváltottjainak valamilyen szempontból hasonló az életük. Nem kell félnünk az életben rejlő sötétségektől, a veszteségektől, a mélységektől. Olyan örömünk van, ami minden helyzetben megmarad. Viszont van egy nagy különbség. Ennek a Poliana nevű kislánynak sokszor nagy erőfeszítés kellett ahhoz, hogy felfedezzen valami kis örömöt, és sokszor azt érzi az ember, hogy tulajdonképpen talán még erőltetett is ez az öröm, amit ő felfedezett, hiszen arra gondolt, amikor betegséget látott, hogy milyen jó, hogy ő neki nem kell hasonló betegséggel szenvednie. Egyfajta negatív öröm, milyen jó, hogy valami nem történt meg az életemben. A keresztény ember öröme sokkal több ennél. Jézus Krisztus öröme sokkal több ennél. Mert nem csak azt látja, hogy mi nincsen, vagy esetleg azt, hogy mi az, ami nem fenyeget, hanem láthatja azt, ami van, ami mindig ott van. Láthatja Jézus Krisztus által Isten jelenlétét az életében. Mert Isten jelenléte minden helyzetben valóságos. Ez nem önáltatás. Ez nem az, hogy ennél lehetne rosszabb is. Ez annak az öröme, hogy Isten most is ebben a helyzetben is itt van velem. Az egyetlen kérdés, hogy meglátjuk-e. Jézus Krisztus úgy írja le a Szentírás, a mennyei dicsőségből lejött ebbe a földi sötétségbe. A bűnnek, az erőszakosságnak, az értetlenségnek, a hitetlenségnek a sötétségébe. És mégis azt mondja, hogy az ő öröme teljes öröm. Miért? Mert ő ebben a sötétségben is oda nézett, ahol ragyogott a világosság. És ahol ragyogott a világosság, Isten világossága, ott az a világosság nagyobb volt, erősebb volt, mint a sötétség. Mi is sokszor sötétségben élünk. De nem kell menekülnünk a sötétség elől úgy, ahogyan körülöttünk az emberek teszik, hogy örömünk legyen. Nézhetünk oda, fókuszálhatunk oda, ahol ragyog a világosság. Mert Jézus Krisztusban velünk az Isten. És ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ki választhatná el minket Isten szeretetétől, ha Isten jelen van a mi életünkben. A teljes öröm átfogja a teljes életét annak, aki megtapasztalta Isten szeretetét. És három olyan valóságra hadd hívjam föl most a figyelmünket, amelyek táplálják ezt az örömöt. Isten népe számára a múltban megtapasztalt szabadítás valósága táplálja az örömet. Eszembe jutott az a Zsoltár, amely olyan szépen megfogalmazza ezt, a 126. Zsoltárban olvassuk, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, s örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Milyen boldog lehetett, milyen felszabadult lehetett Isten népe, amikor ezt a Zsoltárt megfogalmazta. Milyen nagyszerű lehetett az ő helyzetük a szabadítás után. De olvassuk csak tovább ugyanezt a Zsoltárt. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Aki könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Nagy nyomorúság közepette született ez az imádság. De még a nyomorúságban is. Micsoda erőt adott a múltbeli szabadítás valóságának az öröme. Az, hogy átélték, az, hogy megtapasztalták, Isten valóban meg tud szabadítani bennünket. És most is, amikor nyomorúságban vagyunk, amikor bizonytalanságban vagyunk, ahhoz az Istenhez fohászkodhatunk, aki egykor legyőzte Egyiptom gyilkos erőit. Ahhoz az Istenhez fohászkodhatunk, akinek volt hatalma kiszabadítani bennünket a babiloni birodalomból. Ahhoz az Istenhez fohászkodhatunk, aki a bűnt is, a halált is legyőzte Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Ő most sem tehetetlen a nyomorúsággal szemben. Ma sem kell megriadnunk, ma sem kell félnünk. Bátran bízhatunk abban, hogy ő jelen van, és a kellő időben megszabadít bennünket. Valódi öröm ez akkor is, amikor potyognak a könnyeink. Valódi öröm, mert a valódi örömnek a mércéje nem az, ami látható az arcunkon. Nem az, amit látnak rajtunk. Olyan kemény az a mondat, ami a példabeszédek könyvében van, s felfedi előttünk, hogy mennyire nem a láthatók határozzák meg az örömöt, hogy mi az, amit látnak rajtunk. Nevetés közben is fájhat a szív, olvassuk a példabeszédek könyve 14. részében, és az öröm vége is lehet bánat. Igen, az az öröm, ami az arcon sugárzik, nem biztos, hogy valódi öröm. Lehet csak felszíni öröm is, De ugyanígy a könnyes szem takarhat örömteli szívet. Olyan szívet, amelyikkel ennek a Zsoltárnak a megfogalmazói tekintettek Istenre, Uram, Te most is meg tudsz szabadítani bennünket. A Te szabadításod valóságos. De nem csak a múltban történt szabadítás erősítheti az örömünket, előre is tekinthetünk. Mert Isten igéje következetesen azt mondja, hogy Isten örömöt készítette mi számunkra, és amikor újjáteremti az eget és a földet, és amikor megszünteti a bűnt és a halált, akkor ott egy valami lesz nagyon erőteljesen, az ő jelenlétében az öröm. Mert ahol Isten jelen van, ott az öröm uralkodik. Ézsaiás próféta írja gyönyörűen, könyvének 35. részében, örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik, része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és a Sáron díszében, meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Éppen ezért erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Istenetek és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak, nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozóvad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra, öröm koszorúzza a fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Isten örök örömöt készített a mi számunkra. Öröm koszorúzza fejünket örökre. Boldog örömben lesz részünk. Amikor itt a földön a legszebb pillanatainkban megtapasztaljuk Isten csodáit, az ő szeretetének a valóságát, apró töredékét éljük át annak, amit ő elkészített a mi jövőnk számára. Minden öröm, amikor átélted Istennek a szeretetét, előre mutatott. Előre arra az örömre, amit Jézus Krisztussal fogunk átélni, amikor ő eljön, és magához veszi az ő népét. Itt a földi napjainkban a bűnnek a valósága még valamilyen módon az örömöt is eltorzítja, elveszi. Ott azóban valóban teljes lesz az örömünk. Ezzel a reménységgel élhetünk. Ezzel a reménységgel gondolkozhatunk. Ezzel a reménységgel nézhetünk mindarra, ami megrettent, ami elszürkíti a látásunkat. Isten örömöt készített nekünk. Teljes örömöt. És nem csak hátra tekintve a múlt szabadítására örvendezhetnek Isten gyermekei, és nem csak előre nézve örvendezhetnek a jövőre, az üdvösségünk kiteljesedésére, már itt minden helyzetben átélhetik Isten jelenlétének a valóságát. És minél sötétebb helyzetbe kerülnek, ha Isten szent lelke ráirányítja a tekintetüket Isten jelenlétének a világosságára, annál örömtelibb lehet az életük. Tudjátok azt, hogy vagy talán többen hallottátok, hogy Pálnak a legörömtelibb levele a Filippi levél. Az a levél, amelyet börtönből írt a szabadon levő filippi gyülekezetnek. Gondolhatnánk, hogy ilyen helyzetben az ember panaszkodni kezd. Milyen nehéz, tudjuk, hogy ma sem nagy öröm egy átlagos magyar börtönben tölteni az időt, de egy ókori római börtön még annál is sokkal kényelmetlenebb és kellemetlenebb volt, nem lepődnénk meg, ha Pál panaszkodni kezdene. És mégis ilyen mondatokat olvasunk ebben a levélben, egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. És aztán nem sokkal később újraírja, örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel van. Az Úr jelen van az életetekben. Olyan különleges, amikor beszámol a börtön mindennapjairól, miről ír. Nem arról, hogy kényelmetlen a fekhely, hogy kellemetlen a koszt, hogy durvák lennének az őrök, hanem azt mondja, hogy szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Itt van Isten és munkálkodik, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igényét. Igen, Isten itt van a börtönben. És itt is terjed az evangélium. És a végén a köszöntések között átadja a császár udvarából való köszöntését is. Mert a börtönőrök nem tudták megtörni Pált. De az evangélium öröme átjárta, megtörte azoknak a kemény szívét is, akik talán egész életüket emberek szenvedésének a közelségében töltötték. Mert hát mi lehet a legrosszabb kilátás? Kérdezi Pál apostol. A legrosszabb kilátás, hogy kivégeznek. És akkor mi történik? Mert nekem az élet Krisztus, mondja Pál, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Honnan tudja? Hát Krisztussal élte az életét. Ezért tudta, hogy jobb mindennél Krisztussal lenni. S ha ott még közelebb kerülök Jézushoz, akkor vágyódom erre. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Hogyan töpreng az apostol? Mit tegyek? Nem azért, amiért sokan a környezetünkben, mit tegyek, hogy elkerüljem a rosszabbnál rosszabb forgatókönyveket? Azt mondja az apostol, nekem csak jobbnál jobb forgatókönyvek vannak. Örömtelibbnél örömtelibb forgatókönyvek. Mert lehet, hogy itt maradok veletek, és akkor együtt szolgálunk a továbbiakban is az Úrnak. De jó. Jó veletek lenni, jó átélni a ti közösségeteket. De az is lehet, hogy az Úr magához vesz engem. És kiteljesedik az az öröm, amit már most itt átélek. De jó. De vágyódom oda, mondja az apostol. Az az ember, aki nem ismeri ezt az örömöt, az azon töpreng és azon mérlegel, hogy hogyan lehetne minél inkább elkerülni azokat a mélységeket, ahol elfogy az örömnek az adása. Ahol eltompul, elhalkul, vagy valami belezavar. Az az ember, aki az élete minden helyzetében felismeri Isten jelenlétét, bátran örvendezhet mindig. És mondhatja azt, amit az apostol, hogy Istenre bízom, döntsön helyettem. Úgyse én fogom megmenteni magamat. Döntse elő, hogy mi történik velem. Mert akármi is történik, egy egészen biztos. Az, hogy Isten jelen lesz, és ha ő jelen van, öröm töltheti el az életemet. Mert az az Isten van jelen az életemben, aki megmutatta már az ő szeretetét. És Isten valósága, az ő szeretete erősebb minden más valóságnál. Mert minden más elmúlik, Isten szeretete nem múlik el. Éppen ezért az Istenben való öröm nem múlik el soha. És ez független attól, hogy miközben Isten szeretetére és örömére figyelünk, Isten jelenlétét, munkáját látjuk magunk körül, aközben látnunk kell a pusztulást is a környezetünkben, s néha emiatt könnyek szöknek a szemünkbe. Néha emiatt összeszorul a szívünk. Igen, ez így van. De nem az az igazi öröm, amikor valakinek fülig ér a szája, hisz nevetés közben is fájhat a szív. Az a valódi öröm, amikor valaki tudja, hogy Isten, aki jelen van, Isten, aki megszólított, Isten, aki magához ölelt, aki nagyon szeret engem, aki Jézus Krisztusban az életét sem sajnálta értem, és aki legyőzte minden ellenségemet, ez az Isten győzedelmeskedni fog minden sötétség felett. Ezzel a bizalommal nézhetek rá, és ezzel a bizalommal a legnagyobb nyomorúságban is örvendezhetek. Jézus, amikor a halálára készítette föl a tanítványait, ezt mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de a ti szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé egy gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Isten megajándékozott azzal, hogy két gyermekem születésénél lehettem jelen, és átéltük feleségemmel együtt, ő fizikailag is, én csak lelkileg azt a szenvedést, hogy láttam azt, hogy milyen nehéz, milyen küzdelem, és olyan jó volt látni, hogy abban a reménységben küzd a vajúdás közben, hogy nem sokára kezében tarthatja azt a gyermeket, akiért mindezt elviseli. A hívő ember öröme ilyen öröm. Küzdelemmel, nyomorúságokkal, néha fájdalmakkal és könnyekkel terhes időszakok vannak az életünkben, de tudhatjuk, hogy ezek a vajúdás örömei. Oda készülünk, oda jutunk, ahol Isten örök örömet készített a számunkra. És ha erre nézünk, akkor az örömnek a fájdalma a nehéz pillanat is. Az örömre készít föl bennünket, az örömre vezet el minket az Urunk. A lélek öröme, Isten szeretetének a megtapasztalása, átélése és továbbadása, és az Isten szeretetének a megtapasztalásából fakadó öröm. Mert Isten jelen van az életünkben, minden percében jelen van, és az ő szeretete valódi örömet fakaszt a szívünkből. Adja meg szent lelke által, hogy mindannyian átéljük ezt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát a lélek öröméért. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te valóságos örömöt ajándékoztál nekünk. Amikor megszabadítod az életünket, amikor átélhetjük azt, hogy te erősebb vagy, mint bármi, ami fenyegethet bennünket, erősebb vagy, mint bármi, ami elvenni az örömünket, akkor átéljük azt, az örömöt, amelyet senki el nem vehet tőlünk. Köszönjük neked ezt a szabadítást. Köszönjük, hogy te vállaltad a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb nyomorúságot, a legnagyobb szomorúságot, hogy nekünk örömünk lehessen. Áldunk téged ezért. És áldunk téged, hogy te nem hagysz el bennünket, hogy általad jelen van a mi életünkben Isten, és hogy Istennel jelen van a mi életünkben az ő öröme is. Könyörgünk hozzád. Te szent lelkeddel nyisd fel a szemünket. Hangolj rá arra, hogy ne csak a minket körülvevő sötétséget lássuk, hanem lássuk meg minden sötétségben a te jelenlétedet, a te ragyogásodat, a te munkálkodásodat, és tudjunk örvendezni ennek. Hálát adunk neked, hogy felszabadultan élhetünk, mert nem lehet olyan helyzet az életünkben, amikor a te örömöd nem valósul meg a mi életünkben. És köszönjük, hogy nem csak átélhetjük, de tovább is adhatjuk az örömhír hirdetésével a te örömödet. Könyörgünk, bátoríts föl minket erre. Kérünk téged, hogy te őrizd a mi szívünkben az örömöt, kérünk téged, te munkáld a te teljes örömödet életünk minden helyzetében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amen.